Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. Máté evangéliuma 21. fejezetének az első 11 verséből. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagébe az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion lányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezték: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Istennek ígéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségével szólni kívánok ma közöttetek, írva található Máté evangéliuma 21. fejezetének a 12. és 13. versében eképpen. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Virágvasárnapot ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgatva a felolvasott igeszakaszt, a lekcióként és textusként felolvasott verseket, az embernek az az érzése, mintha nem is egy és ugyanazon a napon játszódnának ezek az események. Mintha valaki két különböző történetet tapasztott volna egymáshoz. A virágvasárnapi történet egyik felében láthatjuk Jézus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe. Láthatjuk a tanítványok engedelmességét, hogyan követik szóról szóra Jézus utasításait, hogyan kötik el a szamarat és a csikót, hogyan tapasztalják meg, milyen érzés az, amikor minden úgy történik, ahogy az Úr azt megmondta. Elég annyit mondaniuk, hogy az Úrnak van szüksége a szamára, és a gazda készségesen elengedi az állatot. Lelki szemeink előtt ott van Jézus dicsőséges bevonulása, ahogy beteljesedik a próféta mondása: íme királyod jön hozzád szelíden és szamáron ülve. Itt cseng a fülünkbe a tömeg dicsőítő kiáltozása: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Olyan meghitt ez az ünneplés. A tömeg Jézust élteti. Olyannyira örülnek neki, olyannyira dicsőítik őt, hogy még felső ruháikat is leterítik a porba. Ágakkal borítják az utat. Gondoljunk bele, hogy nem is olyan rég, még egy-egy gyülekezet virágokból kaput épített a püspök látogatása alkalmával. Fiatal legények lóháton mentek a neves vendég elé, a lányok pedig virágcsokrokkal várták a püspöküket. Ha egy püspöknek így örültek, akkor mekkora öröm lehetett az első virágvasárnap alkalmával. De a virágvasárnap történet első részét követően, az ünnepi bevonulás után, mintha egy másik történetbe csöppennénk. Egyik pillanatról a másikra a templom udvarán találjuk magunkat, és az előbb szelíden szamárháton érkező Jézus asztalt borogat, pénzváltókat űz ki, röpködnek a galambok, menekülnek a feldöntött ketrecekből az áldozati állatok. Kiabálnak a felháborodott árusok, csodálkozva néznek a messzebbről érkező zarándokok. A két történet csak látszólag kettő, hiszen mindkét esetben ugyanaz a Jézus, engedelmeskedve az atyának, Isten igéjét komolyan véve végzi a küldetését. Azt teszi, amivel az atya őt megbízta. Annak érdekébe, hogy Isten üdvterve valóra váljon, és az üdvösség minden ember számára elérhető legyen. Mi is történik a templomban? Mai nyelven azt mondanánk, hogy zajlik az élet. A mózesi törvényeknek megfelelően sorra mutatják be az áldozatokat. A Páska ünnepéhez közeledve szinte az akkor ismert egész világról érkeznek a zsidó családok, hogy bemutassák az előért áldozatukat, és mindent megtalálnak egy helyen. Mivel a templomban nem használhatták a hétköznapi fizetőeszközöket, a római pénzt, ezért ott voltak a pénzváltók. Több száz kilométerről nem kellett nekik cipelniük az áldozati állatot, nem kellett azzal bajlódni, nehogy megsérüljön, nehogy megbetegedjen, hiszen nem tökéletes állatot nem volt szabad áldozatként bemutatni. Mindent megvehettek helyben. Hibátlan áldozati állatot vehettek. És mégis az ember saját munkájának gyümölcsét vihette az Úr elé. Otthon eladhatta a saját állatját, itt pedig az árán megvehette helyben a másikat. Jól jártak az alándokok, hiszen az árusok megkönnyítették a dolgukat. Jól jártak a kereskedők, hiszen a kereslet szinte kiapadhatatlan volt. Mindig voltak olyan zarándokok, akik jöttek, hogy bemutassák az előírt áldozatot. És jól járt a templom is, hiszen a bevétel egy része a papoké volt. Közgazdászok azt mondanák, hogy ebben az esetben működött a piac. A kereslet és a kínálat egymásra talált, mindenki jól járt. De ha ilyen jól működött a rendszer, akkor mi volt a baj? Miért kellett Jézusnak felborítania ezt a rendszert? Azért, mert a rendszer működött ugyan, de nem arra, amerre kellett volna. A gépezet olajzottan működött, csak éppen az irányzékkal volt baj. Rossz irányba haladt a szerkezet. Az elindulásnál elég egy csekély kimozdulás, egy milliméternyi elmozdulás a helyes irányból, és néhány méter után már centiméterekre vagyunk a helyes iránytól. És minél tovább haladunk, annál jobban távolodunk a céltól. A templom működésében valamikor megtörtént az a bizonyos kis elmozdulás, és most már az egész kultusz félre csúszott. Miért kellett Jézusnak közbeavatkoznia? Mert a templomot nem rendeltetésszerűen használták. Az imádkozás házát rablók barlangjává tették. Jeruzsálemi templomnak több része volt. A legtágasabb és legnagyobb része a pogányok udvara. Ebből lehetett átmenni az asszonyok udvarára, ahol a persej volt elhelyezve. Onnan lehetett felmenni néhány lépcsővel a férfiak udvarába, míg az asszonyok és a férfiak udvarába csak a zsidók léphettek be, a szentélyhez már csak a papoknak volt szabad bemenni. A szentély közepén pedig állt a szentek szentje, ahová évente egyszer mehetett be a főpap. Ha most lenne a templomba egy kivetítő, akkor ki lehetne vetíteni ezeket a templomi részeket, mert minden résznek megvolt a maga rendeltetése. Pogányok udvara sem azért ott, hogy valami körülvegye a belső részeket, vagy hogy díszesebbé tegye a templomot. A pogányok udvarának is konkrét Istentől rendelt szerepe volt. Ez volt az a hely, ahol a nem zsidó emberek találkozhattak Isten igéjével, Isten tanításával. Ha egy nem zsidó ember hallott Izrael Istenéről, és úgy döntött, hogy szeretne többet hallani róla, akkor volt egy hely, ahol ezt megtehette. Bemehetett a templom azon részére, amelyet pogányok udvarának neveztek, itt hallgathatta a Tórát, hallgathatta a tanítók beszédeit, csendben imádkozhatott, elmondhatta bánatát Istennek. Fontos hely volt ez, nem csak a pogányok számára, hanem a zsidó nép számára is. Mert Isten kiválasztott egy népet, hogy az a nép megismertesse őt a többi néppekkel. Azt akarta, hogy legyen egy nép, amelyik ismeri őt, amelyik feltétel nélkül engedelmeskedik neki, hisz benne. Amely népnek az életén láttatni fogja áldását. És ha a többi nép felfigyel erre a népre, Isten népe majd el fogja mondani, miért él másként. Ki az az Isten, aki az egész világot teremtette, aki saját kezével oltalmazza az életüket, akivel lehet beszélgetni, aki vezeti az életüket, aki kegyelemmel és szeretettel közeledik feléjük. Ez a nép majd, a választott nép majd arra bíztatja a többi népet, hogy próbálják ki, milyen Istennel élni, és meg fogják tapasztalni, hogy ez működik. A zsidó népnek ilyen szerepet szánt az Úr. Ézsaiás könyvében olvashatjuk, pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ma is vannak tévtanítók, akik azt mondják, hogy a zsidók azok paraziták, élősködnek a többi nemzeten. Isten rendelkezése ezzel szemben azt mondja, hogy a zsidó nép nemhogy élősködő, hanem épp fordítva életet közvetítő nép kellett, hogy legyen. Jézus pedig azt látja, hogy a zsidó nép nem teljesíti ezt a küldetését. A pogány népeknek nem teszi lehetővé, hogy a templom udvarába megismerjék Istent. Másra kezdi használni a templom udvarát. Lehet, hogy könnyít a saját vallási gyakorlatán, azzal, hogy helybe hozza az árusokat, a pénzváltókat, de a pogányok elől elveszi azt a lehetőséget, hogy találkozhassanak Isten tanításával. Gondoljunk bele, belépnek a pogányok udvarára, belépnek arra a helyre, ahol Izrael Istenéről kellene tanítsanak, ahol csendesen elmélkedhetnének az Úr dolgairól, és mivel találkoznak? Zajjal, ricsajjal, alkudozással, a kultuszhoz használt dolgok adásvételével. Kedves testvéreim, nem azzal van itt gond, hogy bejöttek az árusok vagy a pénzváltók, hanem azzal, hogy a pogányok udvara már nem tudja betölteni az Istentől rendelt szerepét. Minimálisra csökken annak esélye, hogy a pogányok meghallják a szabadító Istenről szóló tanítást. Ha már ilyen világosan láttatja velünk az ige, mi is volt a gond Jeruzsálembe, akkor próbáljunk most egy kicsit arra is odafigyelni, hogy vajon hogyan van ez a mi templomunkban, a mi gyülekezetünkben. Valóban mindig, minden alkalommal rendeltetésszerűen használjuk a ránk bízott javakat? Vagy nálunk is az a fontos, hogy működjön a rendszer? Meg legyenek tartva az istentiszteletek, meg legyenek tartva a bibliaórák. Ha van érdeklődés, akkor kereszteljünk, eskessünk, konfirmáltassunk és temessünk. Elég, ha szolgáltatást nyújtunk, elérhetővé tesszük ezeket a szolgáltatásokat, és akinek szüksége van rájuk, azok leveszik a polcról és kifizetik, illetve a gyülekezet esetében az egyház fenntartói járulékkal előre kifizetik. Kedves testvéreim, gyülekezetünk, templomunk rendeltetése az, hogy az emberek itt találkozhassanak megváltó Urunkkal. Megismerhessék a szabadító Urat. Megtapasztalják határtalan szeretetét és kegyelmét. Minden intézményünk, minden programunk hátterébe ez az isteni rendeltetés kell, hogy álljon. Minden olyan dolog, ami háttérbe szorítja ezt a szolgálatot, minden, ami eltérít minket az eredeti rendeltetéstől, azt ki kell dobjuk. Vannak esetek, amikor egy-egy gyülekezetben felmerül a kérdés, lehet-e az orgonán kívül más hangszert használni a templomban? Vagy lehet-e vetíteni a templomban? Lehet-e kirakni a tábori foglalkozások gyümölcseit? Lehet-e CD-t árulni a koncertek után? Sőt, lehet-e koncertet tartani a templomban? Sokféle kérdés merülhet fel. A válaszok megadásánál egyetlen egy szempontot kell figyelembe vennünk. Az a bizonyos dolog segít-e abban, hogy az emberek megismerhessék az Urat, közelebb kerüljenek hozzá, vagy pedig gátolja őket ebben? Mert mindent, ami gátol minket végezni az Istentől rendelt szolgálatot, kárnak és szemétnek kell nyilvánítanunk. Ha ezeknek a fényében vizsgáljuk a gyülekezetünket, akkor azért még van miből tisztulnunk. És kedves testvérem, még egy kérdés a végére. Te hogyan állsz a templom megtisztításával? A Biblia azt mondja, hogy a testünk a Szentlélek templomba. Ugye te is érzed, hogy nem egészen rendeltetésszerűen éled az életed. Isten tanítását, az elcsendesedést, az imádságot a te életedben is kiszorították a szertartások, az egyházi élethez tartozó relikviák. Nem tudod mikor, de a pénzváltó asztalok elfoglalták az Úrral való találkozás helyét. Kiszorul a csend, és jönnek a zajos bálványok. Sokkal fontosabbá válik a szerzés, az üzlet, a kényelem, mint hogy arra szánjunk az időket, amire azt rendelte az Úr. Virágvasárnap ünnepén Jézus Krisztus nekünk is kínálja a megtisztulás lehetőségét. Most még nem ragad ostort, hanem arra bíztat, hogy mi fogjunk hozzá. Keressük meg azt, ami folyamatosan szorítja ki Istent az életünkből, és távolítsuk el. Egyedül nem vagyunk erre képesek. Éppen ezért felajánlja segítségét. Ha rászánjuk magunkat, Urunk kézen fog, és ígéjével, Szent Lelke által kész vezetni minket a tisztulás útján. Úgy hív minket a megtisztulás útjára, hogy ő maga akar megtisztítani. Engedjünk Urunk hívásának. Amen.